Lelki ismeret. Sok megszokás, sok hagyományos gondolat van erről a témáról a klasszikus teológiában, de érdemes újra elővenni a megigazoltság és a kegyelem fényében, mert csak ezeken keresztül tudunk mélyre ásni. Már az előző részben érintettem ezt, de nem szeretnék úgy tovább menni, hogy ne lássunk tisztán, világosan. A lelkiismeret kérdése a Krisztusba való bemerítkezés kérdésénél merül fel. Péter apostol első levele 3.21. Ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem a jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által. Itt kiemelném, hogy a jó lelkiismeret keresése. A jó lelkiismeret válasza Isten felé, vagy kutakodása. Sok mindent gondolunk a lelkiismeret alatt. Tudás, ismeret, érzés, gondolat bennünk arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha valami rosszat teszünk, akkor vádol, furdal, ami felhívja rá a figyelmet, hogy valamit nem csináltam jól. Ha a lelkiismeret hangjára hallgatunk, akkor az jut eszünkbe, hogy mit rontottunk el. A lelkiismeret úgy működik, hogy nagyon nehéz neki megfelelni. Mintha olyan magas standard lenne, hogy időnként egyszerűen félünk a lelkiismeretünkre gondolni, mert olyan élesen és tisztán mutatja a hiányosságainkat. Ha állandóan erre hallgatnánk, olyan életünk lenne, amiben folyamatosan elégedetlenek lennénk magunkkal. Azt mondjuk, hogy a lelkiismeretünk az erkölcsi mutatónk. Ahogyan a Biblia levetíti a bukás előtti állapotát az embernek, azt lehet látni, hogy amit Isten teremtett, az jó volt, sőt, az emberre azt mondta, hogy íme igen jó. Az Éden is azt jelenti, hogy élvezet, gyönyörűség. Éden egy kívülbelül lévő teljes harmóniát jelent. Lelkiismeret. Ha a magyar szót elemezzük, akkor arra következtetünk, hogy a lelkünknek egy részéről beszél, tehát nem tárgyi, nem anyagi és nem megfogható dolog. A lelkiismeret nem körülhatárolható, hanem képes változni, szélesedni, keskenyedni. Mozoghat tág határok között egészen addig, amíg azt nem mondjuk, hogy valakinek talán nincs is lelkiismerete. Emberek gyilkolnak és olyan dolgokat tesznek, amiket a másik már nem tenne, de nincs bűntudatuk, sőt nem is tartják bűnnek, amit tesznek. De akkor mi az értelme annak, hogy van? És egyáltalán mióta van? Érdemes visszamenni a kezdetekhez. Ádám és Éva ott vannak az Édenben, és Isten azt mondja nekik, hogy minden fáról ehettek, de a jó és gonosz tudásának fájáról nem. Mózes első könyve 2. fejezet 16-17. Versek. És azt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról bátran egyél. De a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, bizony meghalsz. Istennek ez az ígérete azonnal meg is valósult, amikor Ádámék ettek a fáról. Hirtelen szellemi halált haltak, és bejött az életükbe a halandóság is. Elveszítették a szellemi látásukat, és a fizikális, testi dolgokra kezdtek el figyelni. Amikor Ádám és Éva evett a gyümölcsből, legelőször azt vették észre, hogy mezítelenek. Emiatt szégyelték magukat, és elrejtőztek az Úr elől. 3. fejezet 7-8. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet fűztek át össze, és ágyékkötőket csináltak maguknak. Majd meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt. És elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái közé. A szellemi halálnak ezek voltak a következményei. Félelem és szégyenérzet. 3. fejezet 9-11. Az Úristen pedig hívta az embert, és azt mondta neki, hol vagy? Ő így felelt, szavadat hallottam a kertben, és megijedtem, mivel mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Isten azt kérdezte, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Vagy talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Ha megnézed a verset, nem említi, hogy valaki mondta volna nekik, hogy ezeket tegyék, teljesen maguktól jöttek rá. Honnan szerezték ezt az ismeretet? Amikor ettek a fáról, automatikusan észrevették a meztelenségüket, rögtön tudták, hogy bűnt követtek el, és azonnal szégyelték magukat. Nagy a valószínűsége annak, hogy miután ettek a fáról, akkor jött létre vagy ébredt fel a lelkiismeret bennük. Minden ember örökölte a lelkiismeretet. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet fűztek hát össze, és ágyékkötőket csináltak maguknak. Ezt a cselekvésüket lehet, hogy csak átugrottuk, és nem tulajdonítottunk neki figyelmet, de látszik, hogy az Istennel való közösségük, az Isten dicsőségében való létük hirtelen megváltozott, és saját maguk tudatára ébredtek. Elkezdtek magukra nézni és magukkal foglalkozni. A bennük lévő lelkiismeret szégyenérzetet okozott, és azonnal félni kezdtek a büntetéstől. Előtte nem ismerték a bűnt, a félelmet, a büntetést. Miután megtörtént a bukás, Isten azt akarta, hogy legyen az emberben egy olyan hang, ami folyamatosan jelzi, tudatosítja a bűneit, és arra mutasson, hogy megbocsátásra van szüksége. Isten azért adta a törvényt, hogy megerősödjön bennünk a lelkiismeret, és azért, hogy kárhoztasson minden embert, és visszavezessen Istenhez. Római Levél 2.15. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. A törvény cselekedete be lett írva az ember lelkiismeretébe. A probléma az, hogy Jézus halála után az embereknek ugyanúgy van bűntudata, bűnismerete, pedig nem kellene, hogy legyen. Mivel van, továbbra is fenntartja a vallásos tevékenységeket, bármilyen köntösben is vannak. A vallást a bűntudat tartja fenn, vakságot és sötétséget okoz. A bukástól kezdve az ember azt érezte, hogy tennie kell valamit Isten előtt, hogy újból helyén legyen vele a kapcsolata. Hasonlóképpen élik meg ezt a hitetlen emberek is, náluk elsősorban teljesítménykényszerben nyilvánul meg. Az ember az értéket abban látja, ha minél többet, minél jobban cselekszik. Akik hívőként élnek, de nem abban hisznek, mint amiben Isten, azokban ugyanúgy megjelenik az, hogy a cselekedeteinkkel próbáljuk rendbe tenni magunkat. Zsidóknak írt levél 7.19. Mint hogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet, de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez. 10. fejezet 1. vers. Mint hogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat. Az ige beszél egy tökéletes áldozatról, amire a mózesi törvények nem voltak képesek eljuttatni az embereket. Zsidóknak írt levél 10:2. Különben megszűnt volna az áldozás, mivel hogy az egyszer megtisztult áldozók többé semmi nemű bűntudattal nem bírtak volna. Vagyis, ha az állatáldozatnak sikerült volna megtisztítani az embereket, akkor nem lett volna bűntudat. Ma a kereszténységben olyan állapot van, mintha nem sikerült volna Jézus Krisztusnak az emberiséget tökéletességre juttatni, mert nem szűnt meg a bűntudatunk. Olyan vallásunk lett, hogy vétkezünk, bűntudatunk van, majd bocsánatot kérünk, és nincs bűntudatunk. Ebben a libikókában éljük az életünket, és nem tudjuk megmagyarázni azokat az igéket, hogy eltörölte a bűnt, megigazította, megtisztította az ember lelkiismeretét. Most nézzük meg a lelkiismeret eredeti görög jelentését. A görög lelkiismeret a szüneidézis, szűn együtt, eidészis az eidóból van, ami azt jelenti, hogy látni. Vagyis azt jelenti, hogy együtt látni, vagy együtt tudni. A lelkiismeret olyan, ami együtt ismeretet jelent, együtt tudást, együtt látást. Együtt tudni, együtt érteni, de kivel? Nyilván egyszerű a válasz. Istennel együtt tudni, együtt látni. Apostolok cselekedetei, 12. fejezet 11-12 Péterről szól, amikor az angyal a börtönből kiviszi. És Péter magához térve mondta, most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből, és a zsidók népének egész várakozásától. És miután ezt megértette, elment Máriának, a János anyjának házához. A miután ezt megértette szónál, a szüneidézis van írva. Vagyis történt vele valami, és miután ugyanúgy látta, mint Isten, ugyanúgy együtt, egyformán gondolta vele, mi úgy fordítottuk, hogy megértette. Lehetséges, hogy valamit valóban megértünk a Bibliából, azért van olyan örömteli rácsodálkozásunk, mert ugyanazt látjuk, mint ő. Együtt látunk vele. Ebből látszik, hogy a lelkiismeret valami, ami bennünk van, de nem tárgyi ismeret tudás. A megismerés, megértés ugyanaz, mint együtt rezonálni Isten látásával, tudásával, ismeretével. Efezusi 4:13-14. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ides tovahány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelgés ravasságához való csalárdság által. A következőt hangsúlyoznám ki. Mindnyájan eljutnak az Isten fiának a hitébe és az ő megismerésének az egységébe. A végső cél az, hogy ugyanazt lássuk, ugyanazt tudjuk, mint ő. Ebben kell teljességre jutni, mert akkor működik a megtisztított lelkiismeretünk jól. Zsidóknak írt levél 10:22. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Az együttlátás vagy a nem együttlátás Istennel ott van valahol az ember szívében. Lehet, hogy valakinek elhomályosodik a szíve, elidegenedik, megkeményedik. Miért? Gyenge bennük a lelkiismeret, az együttlátás. Az egész életünknek egyébként az a célja, hogy megismerjük magunkat ugyanúgy, ahogyan ő ismer. Ugyanarra az ismeretre térjünk meg, ami a metanoia. Ma nem maradt más az emberiség számára, mint a felismerés és az ebből fakadó cselekedetek magatartás. Ez maga az élet. Aki mást mond, még nem érti, mit jelent az, hogy Krisztusban minden elvégeztetett. A lelkiismeret szó tehát ezt jelenti, együtt látás, együtt ismeret. Mielőtt tovább mennénk, érdemes végignézni, hogy mit mond a Biblia a lelkiismeretről. Azzal kezdtem, hogy a lelkiismeret nagyon tág határok között mozog. Valakinek megengedi a lelkiismerete, hogy ő jön és nem érez bűntudatot, van, akinek nem. A lelkiismeret különböző állapotait különbözteti meg a Biblia. Erőtlen lelkiismeret. 1. Korintusi levél 8:7. De nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Sőt, némelyek a bálvány felől való lelkiismeretük szerint mind a mai napig, mind bálványáldozatot eszik, és az ő lelkiismeretük, mivel hogy erőtlen, megfertőztetik. Ezt követi egy rosszabb állapot, a beteg megfertőztetett lelkiismeret. Titus 1:15. Minden tiszta a tisztáknak, de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta, hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mind lelkiismeretük. A harmadik a megbélyegzett lelkiismeret. Timóteusnak írt 1. levél 4. fejezet 2. vers. Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik megvannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Efezusi levél 4:19. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ez az az állapot, amikor torz módon érvényesül a lelkiismeret. Ennek az oka az, hogy az ember erkölcsi érzék nélkül él. Az erkölcsi érzék hiánya azt jelenti, hogy az embert a kívánságai vezetik. Erkölcstelen. Ilyenkor az ember elhagyja a szellemi lény mi voltát, és fizikai tudatállapotban van. Vagyis nem a szellem, pneuma vezeti, hanem a lélek, psziché, és benne az elme, akarat, érzelem. Olyan a lelkiismeret, mintha az ember szívében tükröződne valami. Ha ez a valóságból, aléteja, az igazi valóság tükröződik, akkor jó a lelkiismeret. De ha nem a valóságból tükröződik, akkor rossz lelkiismeret lesz a szívben. Tehát vagy gonosz, vagy jó lesz belőle. A szívünkben lévő ismeretet az határozza meg, hogy Istennel együtt látunk, vagy sem. János evangéliuma 8:9. A házasságtörő asszonyt odaviszik Jézushoz, és Jézus azt mondja, aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Azok pedig hallva ezt, és a lelkiismeret által vádoltatván, és a legkisebbel kezdve kimennek, mind az utolsóig. Római levél 2:14-15. Mert mikor a pogányok, mind akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, lelkiismeretük és gondolataik kölcsönösen vádolják és mentegetik egymást. Amikor az ember még nem bukott el, teljesen tiszta volt, nem volt szüksége törvényre. Amikor elbukott, akkor került bele a törvény cselekedetének az ismerete a lelkiismeretébe. Sokáig csak abban a megvilágításban gondolkodtunk, hogy a jó és a rossz között különbséget tenni, az pozitív dolog. Ezt hívjuk ma erkölcsnek, morálnak, és persze ebben a világban ez valóban így van. De a bukás előtt csak a jónak az ismerete létezett, nem volt szükség a különbségtételre. Amikor azt hallod, hogy jó, akkor a fejedben az jelenik meg, hogy nem rossz, és automatikusan összehasonlítást végzel. De Isten azért látott mindent jónak, mert minden teljesen összhangban volt ő vele, a logosszal. Ezért csak azt tudta mondani, hogy ez jó. Mondhatta volna, hogy ez vagyok én, ez belőlem van, ez harmóniában van velem. Amikor elbukott az ember, akkor az, hogy valami vagy jó, vagy sem, belekerült az ember lelki ismeretébe. De láthatjuk, hogy ez nem a teremtett állapot. Zsidóknak írt levél 9.14. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Amikor Krisztus vére megtisztította a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, akkor a következő történt meg. Újra kitörlődött a lelkiismeretünkből a törvény cselekedete, ismerete. Ez azt jelenti, hogy nem a morál, az erkölcs vezet minket, vagy hogy mi a jó és mi a rossz, hanem egy magasabb valóság, ami csak jó. Ezt nagyon nehéz érteni a bukott elmével. Sokan félreérthetik, mert olyan, mintha ki akarnám venni az erkölcsösséget az életből, és akkor mindenki azt teszi, amit akar. Ez egyszerűen egy rossz rendszerben való gondolkodás. Azt gondoljuk, hogy az egész életnek az alapkontextusa az, hogy tudni kell, mi a rossz és mi a jó. A bukás miatt erről szólt az egész Ószövetség. A törvény pedig olyan volt, mint egy nagyító, mindezt kihangsúlyozta, és azt mondta, döntsd el, hogy melyiket választod. Mi lett ennek az eredménye? Azok, akik őszintén csinálták, rá kellett, hogy jöjjenek, nagy baj van, mert bárhogy igyekszem, azt érzem, hogy bűnös vagyok. Még mindig vádol a lelki ismeretem. Amikor megjelent Keresztelő János, akkor tömegesen mentek hozzá az emberek, és megvallották a bűneiket. A bukással bejött a jó és a rossz, előtte minden csak jó volt, világos és tiszta. A nem tiszta lelkiismeret vádol. Amikor az ember elbukott, akkor vádlás alá került. Pedig az ige a következőket mondja. Kolosszei levél 2.14. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. Valamint, második fejezet 16, senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában, melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság Krisztusé. Pál utal arra, hogy amikor Jézus meghalt, akkor eltöröltetett minden vádirat, és már nem lehet megítélni az embert a cselekedetei alapján. A vádlás elfogadásával pedig hatalmat adunk a sátánnak, ezért is nevezi a Biblia vádlónak. Pedig a sátánnak nincs semmi joga a vádláshoz, és nincs valódi hatalma fölöttünk. A bukáskor az történt, hogy a vonatkoztatási rendszer, amiben az ember élt, megváltozott, azaz teljesen más lett. Ez a változás akkora lett, mintha valamit egy tőle teljesen idegen mértékegységben próbálnánk megmérni. Például, ha a víz méréséhez hosszmértéket akarnánk használni. Az ember felcserélte a dicsőségét, ami maga az Isten gondolata jelenléte, sőt, maga az Isten. Az éden, ahogy már említettem, gyönyörűséget jelent, azaz kívül és belül harmónia volt, az ember jól érezte magát, akárhogyan is volt, mesztelenül vagy sem. Ezt a közeget felcserélte másra. Pál azt mondja, hogy ember képére, görögül eikón, kép, amiben az ikon szó is benne van, hasonlóság. Vagyis emberhez kezdte el hasonlítani magát, nem az Istenhez. Római levél első fejezet 23. vers. És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak, és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak képmásával. A dicsőség azt jelenti, hogy Isten gondolata határoz meg engem, és azt, hogy ki vagyok. De az ember, a teremtőt, az atyát, aki mindennek a forrása, felcserélte a teremtménnyel, ami az ember vagy állat képe. Ma is vannak templomok, amikben ezeket imádják. Abban a pillanatban, amikor az ember elbukott, történt benne egy rendszerváltás. Az ő dicsőségében való élet hirtelen egy másik vonatkoztatási rendszernek adta át a helyet. Ennek a lényege az volt, ha jót teszel, akkor jó vagy, ha rosszat teszel, akkor rossz vagy. Ez belekerült a szívébe, a lelki ismeretébe, és automatikusan vádolta őt. Az elvárás teljesíthetetlen, mert az ember nem kompatibilis a rendszerrel, mert az igazi valója végtelen, olyan, mint Isten, és nem lehet mérni az alapján, hogy mit és hogyan cselekszik. És itt van a bukás lényege. Sőt, a törvény ezt erősítette fel. Amit cselekszel, az fog meghatározni téged. Ez került bele az ember lelki ismeretébe, amit a római levél is mond, idézem ismét, 2. fejezet 15. vers, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. És attól kezdve mindenkiben benne van folyamatosan. De Jézus vére megtisztította a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Ennek a meg nem értése miatt van, hogy nem tud áttörni az evangélium úgy, ahogyan át kellene törnie. Mert amíg ez benne marad az ember szívében, addig nincs teljes megértés arról, hogy mi történt a kereszten. Az, hogy a törvény alatt élsz, onnan tudod, hogy vád elmarasztalás lesz benned. Úgy érzed, hogy soha nem tudod átugrani a lécet. Ez mind-mind arra utaló jel, hogy nem teljes a megértés benned erről. Ha sikerül felismerni ezt, együtt gondolkodni ebben Istennel, akkor látni fogod, hogy nincs semmi, ami kárhoztatna téged. Hogy a lelkiismeret vádol, az a normális keresztény tudatban is teljesen elfogadott, holott azt mondja az ige, Római levél 8.1, nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ha ezt az igét nem érted meg, akkor vagy nem mered elfogadni szó szerint, akkor jelen lesznek benned a vádlások. De ha megérted, hogy Krisztus munkája miatt az ember ő benne van, akkor nem adsz helyet a vádlásnak, és egyszerre kerek egészé áll össze a Biblia. Tudni fogod magadról, én tényleg Krisztusban vagyok, és nincsen már vádlásom, mert teljesen más viszonyítás van a szívemben. Nem tud ítélni engem többé már semmi. Hogy működik a lelkiismeret? Hogyan lehetséges az, hogy ami az egyik embernek szabadság, az a másiknak bukás és megbotránkozás? 1. Korintusi levél 8.1. A bálvány áldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Görögül gnosis. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Óriási különbség van tudás és tudás, ismeret és ismeret között. Efezusi levél 3.19. És megismerjétek, ginoszkó, A Krisztusnak minden ismeretet, gnosis, felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Van valami, ami Krisztusnak a szeretete, ami túlhalad minden ismeretet, ami csak létezik, és ezt te megismerheted. Ha pusztán csak a szavak formájában nézed őket, gnosis vagy ginoszkó, akkor összezavarodhatsz, mert ugyanazok a jelentései. Ismeret, tudás. De az egyik helyen azt mondja, hogy mindenkinek van ismerete, gnosis, és az ismeret pedig felfúvalkodottá tesz. Másik helyen pedig, amikor valaki megérti, megismeri ginoszkó Krisztus szeretetét, ezzel felülhalad minden ismeretet. Tehát különbség van ismeret és ismeret között, csak ma nincs rá külön szavunk. A gnosztikus tanítás azt hirdeti, hogy a tudás, ismeret, gnosis a legteljesebb mértékben meghatározó, és ha nem helyes az ismereted, nem jutsz a mennybe. Sokan sokféleképpen gondolkodhatunk akár a megigazultságról és a kegyelemről is. Nem az erről való ismeretünk, véleményünk miatt van örök életünk, hanem Jézus Krisztus tökéletes áldozata miatt. Ahogyan Pál is mondta, van a Krisztus szeretetének az ismerete, és az felülhalad mindent. Ha ez teljessé válik bennünk, akkor tudunk ítélkezés nélkül szeretni. Jézus is azt mondja, János 13:35. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Amíg nem jutsz el a minden ismeretet felülhaladó szeretetig, addig tudásod van csak, ami felfúvalkodottá tehet. Pedig nem tesz különbé egymásnál bennünket a tudásunk a megigazultságunk miatt. Az számít, akik vagyunk, és így egyformán értékesnek láthatjuk egymást, mert az értékünk nem a tudásunkból fakad. Isten nem azt nézi, hogy milyen ismeretünk van, hiszen ő megbékélt velünk, mert úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta. János 3:16. Az igazi ismeret felülhalad minden okosságot, intellektuális, spirituális magaslatot. Amikor valóban szeretsz, akkor ismersz igazán. 1. Korintusi levél 8:2. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. 3. vers. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle. Ha szereted Istent, akkor jelenik meg benned az ismeret. Ennek eredménye a növekedés, előrehaladás, építés, mert a szeretet épít. Az igékkel való dobálózásban nincs igazi tartalom, de amiben Isten van, abban növekedés van. Ott találkozol a minden ismeretet felülhaladó szeretettel. 1. Korintusi levél 8:4-6. Tehát a bálvány áldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, az, minthogy van sok Isten és sok Úr. Mindazonáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő benne, és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. Azt mondja az ige, hogy egy bálvány sincs a világon, miközben minden sarkon bálványoknak áldoztak. A legnagyobb bálványimádó város volt Korintus, mindenféle nációval, szektával, mágiával, klubbal, és Pál azt állítja, hogy egy bálvány sincs a világon. Hogyan? A 7. versben van a válasz. De nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sőt, némelyek a bálvány felől való lelkiismeretük szerint mind a mai napig, mint bálvány áldozatot eszik, és az ő lelkiismeretük, mivel hogy erőtlen, megfertőztetik. Pál állít egy olyan dolgot, amitől sok hívő nagyon meghökken és nehezen hiszi el. Egy bálvány sincs a világban. Aztán azt mondja, hogy nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Hogy érti ezt Pál? Amikor látjuk a Mária, Szent József, Krisna, Visnu szobrot, Buddha szobrait, akkor ezek nem bálványok? Isten azt mondja, hogy nincsenek, mert egyetlen Isten van, és az ő. Amikor Pál azt mondja, hogy nem mindenkiben van meg ez az ismeret, az nem azt jelenti, hogy ne tudná bárki elolvasni, ami le van írva. De nem képes mindenki igazán megérteni, vagy valami miatt nem akarja elfogadni. Nem a felfogás hiánya miatt, hanem mert testből érzékelés szerint és nem szellemi módon gondolkozik, vagy mert túl erősen gyökereznek a saját elvei. Emiatt lehet gyenge az ember lelkiismerete. Pál gyengének hívja, amikor az ember nem lát teljesen együtt Istennel. Pál azt mondta Titusnak. Első fejezet, 15. vers. Minden tiszta a tisztáknak, de a megfertőzötteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta, hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mind lelkiismeretük. Első Korintusi levél, 8. fejezet, 8. vers. Pedig az eledel nem tesz minket kedvesekké Isten előtt. Vagyis, ha tisztát eszel, attól még nem leszel jobb Isten előtt. Mert ha eszünk is, nem leszünk gazdagabbak. Ha nem eszünk is, nem leszünk szegényebbek. Első Korintusi 8:9. De meglássátok, hogy ez a ti szabadságotok valamiképpen botránkozásukra ne legyen az erőtleneknek. Hogyan lehetséges az, hogy egy dolognak az ismerete szabadságot ad neked, a másiknak pedig megütközést, botránkozást okoz? Úgy, hogy megértésbeli különbség van közöttünk. Első Korintusi levél 8:10-12. Mert ha valaki meglát téged, akinek ismerete van, hogy a bálvány templomnál vendégeskedsz, annak lelkiismerete, mivel hogy erőtlen, nem arra indítatik-e, hogy megegye a bálvány áldozatot? És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtlen atyád fia, akiért Krisztus meghalt. Így aztán, amikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek. Azért, hogy ez a szöveg érthetőbb legyen, íme egy példa. Ha egy Krisna tudatú hívő étellel kínál minket, tudjuk, hogy bevitték a Krisna szoborhoz, a szobor elé tették és felajánlották Krisnának. Ha ezen felháborodunk, érthető, és akinek úgy diktálja a hite, a lelkiismerete, az ne egyen belőle. De Pál azt mondta, hogy nem lényeges. Első Korintusi levél 10:25. Minden, amit a mészárszékben árulnak, egyetek meg, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt. Régen a kóser vágás miatt volt fontos, hogy milyen a hús, de erre is az a válasz, hogy ne is kérdezzétek, mert minden az Úré. Azt mondja Pál, hogy ezek lényegtelenek, hagyjátok, ne tudakozódjatok a lelkiismeretetek miatt. Amikor ezen felháborodunk, akkor erőtlen még a lelkiismeretünk, de ez nem baj. Ebben ne kárhoztassuk magunkat, nyugodtan cselekedhetünk a saját hitünk szerint. Pál tehát nagyon egyértelműen mondja, hogy nincs bálvány, de ezt csak akkor tudjuk elfogadni, ha megvan az ismeret bennünk. Ezért mondja azt, ha a testvéred látja, amit csinál, és ő is úgy tesz a saját hited dacára, a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtlen atyád fia, akiért Krisztus meghalt. első Korintusi levél 8:11. Itt a görög apollümi elkárhozik szó van, ami azt jelenti, hogy tönkre megy az élete, valami végleg elromlik nála. Nem örök kárhozatot jelent. A megbotránkozás is azt jelenti, hogy a hitét elveszti és rossz állapotba kerül lelkileg. Pálnak szabadsága volt bemenni és például enni a krisnásokkal, közben a hívő, aki látta, megbotránkozott. 1. Korintusi levél 8:9. De meglássátok, hogy ez a ti szabadságotok valamiképpen botránkozásukra ne legyen az erőtleneknek. Például az USA-ban nem szabad a hívőknek alkoholt inni, de Európában nincs ilyen tiltás. Ez egy kulturális dolog. Az ige útmutatása szerint azonban jobb alkalmazkodni a szeretet miatt, hogy elkerüljük a botránkozást. Tehát bátran cselekedhetünk úgy a bálványokkal kapcsolatban, ahogy a hitünk diktálja.